Hát el is kezdem, mert a determinánsokkal kapcsolatban még elég sok mondani való lenne. Kezdjük akkor hozzá. Ugye, a következő módon volt szó a determinánsokról. Ugye röviden áttekintenénk csak, ami volt. Ugye egy n-dimenziós vektortérben vagyunk, ugye a valós számok fölötti vektortérben, és ezek ennek az n-dimenziós térnek a vektorai. Jó? Tehát ezek az n-dimenziós térnek a vektorai, és ugye azt tettük, hogyha ebben az n-dimenziós térben a szokásos bázist kijelöljük, tehát az E1, E2, EN bázist, amiről beszéltünk, akkor ebben a bázisban ezeknek a vektoroknak a koordinátáit azt föl tudjuk írni, és minden egyes vektornak a koordinátáját úgy fogjuk fölírni, hogy A1-1, A2-1, AN1, ezek lesznek az első vektornak a koordinátái az E1, E2, EN bázisra vonatkozóan. Ez már múltkor elhangzott, tehát ezt egy picit nézzük át. Az A2 vektornak a koordinátái A1-2, A2-2, AN2. És így tovább, az utolsónak a koordinátái A1N, A2N és ANN lesznek. Tehát ezt a determinánst ilyen alakban is írhatjuk, ahogy ezt megbeszéltük. Jó, tessék szólni, hogyha bármi valami miatt kimarad. És ha bevezettük a determinást, én axiomatikusan vezettük be, és arra jutottunk, hogy igazából ennek a kiszámítása lehetséges annak a módszernek a segítségével, hogy annak a néhány axiomának és annak a néhány tételnek a következményeképpen, amit ugye abból le tudtunk vezetni. Tehát lényegében az egyik sornak valamilyen számszorosát hozzá tudjuk adni a másik, vagy oszlopnak a számszorosát hozzá tudjuk adni a másik oszlophoz. És így szép lassan ki tudjuk úgymond nullázni valahogy a belsejét, és olyan alakra hozni, hogy a fő átlóban legyenek csak egyesek. Ugye ezt csináltuk egy konkrét esetben. Na jó, de ez egy rohadt fáradtságos és sok esetben hosszadalmas munka, ez a kinullázásos technika. Ezért le fogunk vezetni egy olyan módszert, ami a determináns kifejtését elősegíti. Jó? Ez lesz az úgynevezett kifejtési tétel. Tehát egy kicsit ezzel fogunk foglalkozni, hogy hogy lehet egy determinánst kifejteni. Hát, adunk neki valami címet, determináns kifejtési tétele. Tehát valamilyen módon megpróbálom határozni egy ilyen determinánsnak a valamilyen technikáját, hogy hogy lehet kiszámolni. Oké. No. Na hát, nagyon sok helyre lesz szükségem, ezért ezt most letörlöm, és ennek a helyére kezdem írni a dolgokat. Ah, megvan. És akkor ezt a kifejtési tételt fogjuk itt röviden bebizonyítani, hogy hogy lehet kiszámolni, és ennek nagyon sok szép következménye is lesz. No, következő módon akkor megint csak indulunk egy n-szer n-es determinánsból. szokásos determináns. És azt mondjuk, hogy ezt a determinánst az első oszlop szerint próbálom kifejteni. Például. Tehát a következőt írom. Tehát első oszlop szerinti kifejtést végzek. Na nézzük meg, hogy hogy megy. Az első oszlopot azt a következő módon írom fel. Ott folytatom mindjárt, csak itt egy picit. Ezt az első oszlopot, azaz az A1 vektort a következő módon fogom fölírni. Ugye itt van ez az első oszlop vektor. Ezt fölírhatom a következő módon. Tessék csak nézni. 1, 0, 0, 0, szor A1, 1, plusz 0, 1, 0, 0, szor A2, 1, plusz, hát és így tovább, az utolsó 0, 0, 1, AN1. Ugye hát ez egy szokásos módon mátrix számszorzás segítségével, ez egy nyilvánvaló átalakítás. Na nézzük meg, hogy lehetne ezt felhasználni. Most ezt az első oszlop helyére ezt behelyettesítem. Képzeletbe, ezt nem fogom azért leírni, tehát képzeletbe ezt ide beírom, az első oszlop helyére, és alkalmazom az első axiómát. Hát az első és a második axiómát, tehát az additivitást és a homogenitás axiómáját. Ugye? Tehát akkor mit is csinálok? Ez azt jelenti, hogy itt egy összeg van, egy vektort fölírtam vektorok összegeként, akkor azt fölbonthatom, ugye az első axióma szerint több részre mutatom, hogy hogyan. Tehát akkor lesz egy olyan mátrixom, vagy olyan determinánsom, ami úgy fog kinézni, hogy ezt az A1-et kiemelem elé, és az első oszlopba beírom az 1, 0, 0, 0-át. A többit azt hagyom egyenlőre változatlanul. A1, 2, A1, 3, hát és így tovább. A1n. Itt ugye, itt van az AN2 és ANN alak. De ez még semmi, mert most csak ezt írtam le, ezt a részét. Most jön a következő. Plusz A2 egyszer, az első oszlop helyében most az kerül bele, hogy 0, 1, 0, 0, és hát a többi az szépen marad változatlan, első körben legalábbis. A1, 3, A1, N. A2, 2, A2, 3, AN, 2, AN, N, itt ugye mi is volt? A, 2, N. Hát ugye az indexelésnek a logikája az, hogy a sorok, az első index a sorokat jelöli, a második index mindig az oszlopokat jelöli. És így tovább, az utolsó az hogy fog kinézni, mindegyiket azért ne írjuk le, az utolsó úgy fog kinézni, hogy AN1 szorozva 0, 0, az n-edik az 1, és a többi az marad egyenlőre változatlan. AN2, bocsánat, AN2, AN3, ANN. Lehet olvasni az indexeket, mert itt most fontosak. Tehát tessék szólni, hogyha... Hát ez, ennek a felírása, tehát akkor lássuk pontosan, ennek a felírása miért történhetett meg. Egyrészt ezt a vektort fölírhatom ilyen alakban, és utána ezt behelyettesíteném az első oszlop helyére, ezt az összeget, majd alkalmazom rá az első axiómát, meg a második axiómát, tehát az additivitást, meg a konstans kiemelésének axiómát. Oké, okay. Utána, ezt most letörlöm, hogy itt folytathassam. És folytatom a kinullázás című, folytatom a nullázást, a kinullázást. Hát ez egy szép magyar kifejezés, ezt idézőjelbe is rakom. Tehát a kinullázáson most azt értem, hogy minél több nullát próbálok ebbe belegyömködni. Ugye azt láttuk múltkor, hogy ez praktikus a determináns kiszámolásánál. Nézzük csak, tehát egyenlő tovább. Egyenlő tovább. Mit tudok tenni? A determinánsnál tudjuk azt a szabályt, hogy a determináns értéke nem változik, ha az egyik sorból, egyik oszlopvektorból kivonjuk a másik oszlopvektor számszorosát. Ugye? Ez talán az első bizonyított tételünk, nem, második bizonyított tételünk volt múltkor. Tehát a második oszlopból kivonom az első oszlop A1-2 szörösét. Szörösét. Tehát kivonom az első oszlop A1-2 szeresét. Utána a harmadikból kivonom az A1-3-szorosát. Utána az A1-ből kivonom az első oszlop A1-n szeresét. Igaz? Akkor mi történik? Ennek a determináns értéke nem változik, de viszont az első sor nulla lesz. És így tovább a másodiknál ezt a sort kinullázom. Az n-ediknél ezt a sort nullázom ki. Nézzük meg, mi marad. A1 egyszer, 1, itt egy halom nulla lesz, ugye? Itt ezek már az előbb is nullák voltak, és akkor beírom, ami marad. A2-2, A2-3, A2-N. Ez úgy. A3-2, A3-3, A3-N. És így tovább. AN2. ANN. Ez lett az elsőből, igaz? Nézzük, mi lesz a másodikból. Tehát ezt nyilván nem kell megtanulni itt ezt a dolgot, úgy értve, hogy visszamondás szempontjából. Itt ezt azért gondolom, hogy fontos, hogy lássuk azt, hogy mi a logikája ennek a kifejtési tételnek. Jó? Tehát mi van mögötte? A2 egyszer, most ezt csináljuk, hogy itt ezt a sort nullázzuk ki. Nézzük meg, hogy hogy néz ki. 0, 1, 0, 0. Első oszlop így nézett ki. Az első sor az marad a többi része békében. Tessék szólni, hogy mondom, hogy ha bármi látási probléma van ott hátul. És a második sort, azt ugye ugyanígy, az első sor A2-2 szörösét kivonom a második oszlopból. Első oszlop A2-2 szörösét kivonom a második oszlopból. Az első oszlop A2-3-szorosát kivonom a harmadikból. És így tovább. Ezért itt ki lehet nullázni ezt a sort. A3-2, AN2, A3-3, A3-N, és A-N-N. És így tovább. Tehát ez, tessék szólni, hogyha valami bizonytalanság lép fel. És ezt megteszem az összesnél, és utána az utolsónál mutatom, hogy mi lesz még az utolsóból. Az úgy néz ki, hogy AN egyszer. 0, 0, 0, 1. Ugye ez volt az első oszlopa. A1-2, A1-3, A1-N, A2-2, A2-3, A2-N. És így tovább. De az utolsó sort megint ki tudom nullázni, úgy, hogy ennek az oszlopnak a AN kettőszörösét, AN háromszorosát, AN-en, ezt kivonom a megfelelő oszlopokból. Tehát itt lesz egy halom nulla, N darab pontosan, és így néz ki ez az utolsó. Oké? Na jó, mondhatjuk, eddig még már nagyon messzire nem jutottunk. De nézzük a további átalakítást. Itt folytatom, jó? Itt. Tehát folytatom az átalakítást. Folytatom az átalakítást. Nézzük meg. Ezt az első részdeterminánst itt, amit itt kaptunk, ezt hagyom békében. Ezt ugyanígy meghagyom, és azt fogom mondani, hogy ez A1-1, ugyanezt leírom, hogy lehessen látni, hogy mit is csináltunk. Ezt így békén hagyom, ezzel nem változtatok semmit. A másodiknál a következőt teszem. Az első és a második oszlopot fölcserélem. Az első és a második oszlopot fölcserélem. A determinánsnál egy oszlop fölcserélése azt jelenti, vagy két oszlop fölcserélése azt jelenti, hogy a determináns értéke mínusz egyszeresére változik. Nem tudom, talán harmadik axióma. Ez azt jelenti, hogy ez úgy néz ki, hogy A2 egyszer mínusz 1, kiírom direkt ide, és nézzük, hogy mi lesz belőle. A1, 2, 0, 1, 0, A3, 2, 0, 0, tehát ugye ez a nulla oszlop, ez ugye most ide kerül, és itt pedig A, N2 lesz az első oszlopban. Ez itt A1-3, a többi már marad úgy, ahogy van. 0, A3-3, AN3, és így tovább. A1-N, itt nullák lesznek, A3-N, és AN-N. Igaz? Hát jó. És ezt az összes többinél megcsinálom, tehát a harmadiknál, ami most itt nincs írva, de tessék elképzelni, ott azt teszem, hogy csinálok egy sorcserét. Csinálok egy sorcserét az első kettőnél, majd a második és a harmadik között. Tehát két sorcserét csinálok, ez azt jelenti, hogy a harmadiknál lévő, ugye a harmadiknál itt van az egyes, akkor az át fog vándorolni ide. Tehát a harmadik oszlopban lesznek a 0, 0, 1, 0, 0, 0 típusúak. És két cserét hajtottam végre. Tehát ott viszont a két csere kiöli egymást, az pozitív lesz. Jó, tehát ugyanezt csinálom, mindegyiknél megteszem. Az utolsó hogy fog kinézni? AN1 szer mínusz 1 a hanyadikon. Na jó, mindjárt azt egy... Mínusz egy, itt mindjárt kitevőt fogok még írni, azt ti fogjátok kitalálni. Tehát ugye akkor az hogy fog kinézni? Ugye hogy jutok, úgy akarom, hogy ez az egyes ide jusson a sarokba. Egy csere, két csere, három csere, pam, pam, pam. Hány cserével jutok ide? Ilyen kettes oszlopcseréket tessék nézni. Egy cserével ide juttatom, aztán ide, és így tovább. Összesen hány cserét kell végrehajtanom? N-1, pontosan. N-1-en csere. Attól függően, hogy ez az N milyen előjelű, páros vagy páratlan, ez N-1 is páratlan vagy páros lesz. Na mindegy, mit kapunk? Az utolsó sor, az ki kinullul, tehát ott nulla lesz. Nulla. És az utolsó oszlop pedig úgy néz ki, hogy így. Azt a 700-át. Most a következőt mondjuk. A következőt mondjuk. Igazából, ha megfigyeljük az egész szerkezetet, ezt most le lehetett ott írni. Ha megfigyeljük az egész szerkezetet, akkor ez a következő módon írható fel. Bevezetünk egy új jelölést, ugye itt ennek a determinánsnak az értéke, ugye mitől fog függni? Ugye látjuk, hogy itt egy egyes van, és utána pedig itt van, itt a maradék elemek alkotnak egy n-1-szer n-1-es determinánst. Ugye a kiindulási determináns az egy n-szer n-es determináns volt. Ez egy, vagy egy n-ed rendű determináns. Ez egy n-1-ed rendű determináns. Itt is, hogyha elhagyom én ezt az egyes vagy kinullázott sort és oszlopot, akkor megint kapok egy n-1-ed rendű determinánst. Tehát igazából, ha megnézzük, az eredeti n-szer n-es determinánst vissza tudjuk vezetni, hát a oszlop elemei szorozva egy kisebb rendű determinánssal szorozva. Itt is ugye egy sorozat eleme kap valamilyen előjelet is, és hogyha elhagyom ezt a csupa nullából álló sort és oszlopot, akkor már megint csak egy n-1-ed rendű determináns marad, és így tovább. Tehát a következő jelölést vezetjük be, hogy csak hova írjam. Tehát ezt most már leírtuk, ugye? Tehát akkor ezt lehozom, azt fölviszem. Mindjárt kibontakozik ebből, hogy mire is akarok kiukadni. Na, jössz. Közben ezt elkezdem törölni, ezt itt most már láttuk. Úgy van. Mindjárt eljutunk itt a lényeghez. A lényeg tehát az, közben törlöm, közben mondom a dolgot, hogy egy n-ed rendű determináns kiszámolása ezzel a technikával visszavezethető volt hát n-1-ed rendű determinánsokra. Tehát n-ed rendű determináns vezethető, hát ugye n darab n-1-ed rendű determináns kiszámítására, amire a következő jelöléseket vezetjük be. Ha én azt az aldeterminánst, amit ott vonalkáztam, azt elnevezem A1-1-nek, nagy A1-1-nek, tehát azt mondom, hogy ez akkor ez a determináns, az eredeti determináns egyenlő, tehát azt folytatom azt az egyenlőséget itt. Oda tessék egy kis vörös csillagot képzelni, meg itt folytatom. Tehát az A1-1-szer A1-1-nek nevezem azt a determinánst, ami ott kialakult, az a maradék rész. Plusz A2-1-szer, mínusz 1-szer Hát ezt a maradék determinást minek fogom nevezni? A logikája mindig az, hogy olyan nagy A betűvel jelölöm, pontosan olyannal, amilyen elemhez tartozik. Tehát igazából hogy keletkezik az a maradék determináns, hogy az A2-1-hez tartozó sort, meg a hozzátartozó oszlopot kinulláztam. Tehát a maradék elemekből alkotott aldeterminánst nagy A2-1-nek nevezem. Plusz, és így tovább, az utolsó úgy néz ki, hogy AN1-szer mínusz 1 az N mínusz elsőn, ször nagy AN1. Tehát még egyszer, ezek a jelölések úgy keletkeznek, hogy az eredeti azok az aldeterminánsok úgy keletkeznek, hogy az eredeti determinánsban az ezen elemhez tartozó sort és oszlopot kihagyod, és ami marad, azok a számok alkotják ezt az alacsonyabb rendű determinást. Hát mondhatjuk, hogy azért nem egy csodálatos módszer, mert ugye ez még hát elég csúnya. De viszont, hogyha ezt egy számítógépen gondolkodva, vagy algoritmikusan gondolkodunk, akkor ez nem olyan rossz. Mert hogyha egy n-edrendűből tudok n-1-et rendűt, ugyanezzel a módszerrel le tudom bontani szép sorba. Tehát ugye ezt megint csak lebonthatom alacsonyabb rendű determinánsokra. Azt megint tudom tovább bontani. Tehát igazából ezzel a módszerrel egy algoritmust tudunk megadni. Na, megyek tovább, mert azért még nincs befejezve. Ez egyenlő. Bevezetjük az előjeles aldetermináns fogalmát. Bevezetjük az előjeles aldeterminás fogalmát. Tessék csak nézni. Hát ez mi lesz? Előjeles aldeterminánsba mindig bele fogjuk érteni ezt az előjelet, ami itt keletkezik. Tehát, ezt úgy fogom felírni, hogy mínusz egy, a j plusz egyediken szer a j egy, de be fogom vezetni azt a jelölést, hogy ez nem más, mint a j egy fölülvonás. Na mindjárt megnézzük, hogy ez micsoda. Micsoda? Mindjárt nézzük a dolgot. Tehát mínusz egy a j plusz egyediken, nézzük meg, a j az egytől fut. Hogyha a j az egy, akkor itt kettes van a kitevőbe, tehát mínusz egy a négyzeten, az egy. Tehát itt az előjel valóban stimmel, és visszaadja az AJI felülvonás az AN1-et. Nézzük J egyenlő 2-re. J egyenlő 2-re ez a kitevő 3, tehát az mínusz 1 a harmadikon az mínusz 1-et ad, valóban mínusz 1-et ad, és akkor az AJI-vel megszorozva megadja ezt a kitevőt. Tehát ahol a J egyenlő 1-től n-ig fut. Ilyenkor, tehát a determináns fölírható a következőképpen. Szumma j egyenlő 1-től n-ig aj1 szer nagy aj1 fölülvonás. Ne tessék megijedni ezektől a szummáktól, ez csak azért arra szolgál, hogy az összes ilyen jére ezeket a tagokat összegezzük. Igaz? Jó, tessék kérdezni, hogyha... Még mindig nem látjuk azt, hogy ez miért is volt jó ez az egész. Tehát miért is volt jó ez a... Azért egy dolgot már látunk, az, hogy egy n-rendű determinánst vissza tudunk vezetni, kiszámolását vissza tudjuk vezetni, alacsonyabb rendű determinánst kiszámolását. Jó! Na! Most jön az, hogy mi lesz az, hogyha én ezt a végtelenségig folytatom? Na most itt a kérdés, hogy ezt most nekiállok itt folytatni, ezt a lebontási folyamatot, folytatom ezt a idézőjelben lebontási algoritmust. Hát idézőjelben rakom. Kollégák, kérdés. Tehát folytatnám ezt az algoritmust. Tehát minden egyes ilyen n-1-rendű aldeterminást ugyanezzel a módszerrel tovább tudnám bontani. Alacsonyabb rendű determinásokra. Igaz? És mire jutok a végén? Egyáltalán végére jutok ennek valamikor? Hát nyilván végére kell jutnom, hiszen ennek a determinánsoknak a rangja egyre csökken, tehát előbb-utóbb ez, mivel véges rendűről volt szó, véget ér. Tehát egy biztos, hogy véget ér ez a procedúra. A második, mi lesz a vége? Tessék csak nézni. Folytatom ezt az eljárást, és mit kapok? Na, mit fogok kapni? Tessék csak nézni. Milyen összegekre fog ez itt lebomlani, hogyha én ezt az eljárást folytatom? Tudná ebben valaki segíteni, hogyha ezt, mit sejtenek? Tehát most ezt folytatnám ugyanígy, külön-külön mindegyiket továbbbontom, és megnézem, hogy mi lesz a végén. Hangosabban nem hallok. Nem mond rosszat a kollega, azt mondja, hogy egy halom egyszer egyes mátrix lesz ezekből, valóban. De a többiből viszont előtte egyre szaporodnak ugye a számok. Minden egyesnél mindig kiemelődik egy. Tehát itt igazából kapok egy halomnyi, egy egész halom olyan szorzatot, amiben milyen elemek vannak. A mátrixnak az elemei, vagyis az eredeti determináns elemei vannak, tehát számok, n darab szám van mindegyiknél összeszorozva, és a legkülönbözőbb variációkban vannak, ugye? És kapnak bizonyos módon előjeleket. Hát, most ezt precízen megfogalmazom, és akkor fogják látni, hogy ez nem is olyan bonyolult. Mit kapok? Tehát ezt folytatom, ezt az egyenlőséget. Tehát az egész determinás. Szumma K1, K2, K3, KN. Majd mindjárt mondom, hogy ezek micsodák. A, K1, 1. A, K2, 2. Ezek szorozva vannak, A, K, N, N. Tagokra, az összes lehetséges módon összeadva és össze. Tehát még egyszer, a K1, K2, K3, KN értékek, ezek 1-től n-ig lévő számok tetszőleges permutációban. Tehát itt az 1, 2, 3, n számok permutációi szerepelnek. Mik is voltak a permutációk? A permutációk az azt jelenti, hogy hogy megmutatták azt, hogy például itt ebben az első sorban hatan ülnek, az hatnak a összes permutáció az, hogy hányféleképpen ülhetnek le itt sorrendbe. Tehát itt ugye, hogyha itt az 1, 2, 3 n számok permutációi vannak, akkor ez az a kérdés, hogy hányféleképpen rendezhetem sorba az 1-től n-ig az egész számokat. Hát itt ez az, amiről beszéltünk, hogy lényegében itt létrejönnek szám n-es szorzatok, tehát n darab szám szorzatai, az összes lehetséges módon létrejönnek ezek a szorzatok. Tehát index szempontjából összes lehetséges módon. És ezeket én, ha összeadom, akkor kap... Na de, itt vannak ezek az előjelek. Minden egyes szorzathoz tartozik egy előjel. Hogy tudom én azt ide beleolvasztani? Hát ezt a következőt jelenti, megszorzom a mínusz egy az i-edikennel. Megszorzom ezt a mínusz egy az i-edikennel. Ahol ez az i szám, ez mit fog jelenteni? Ahol ez az i jelenti a k1, k2, k3, kn számok inverzió számát. Húha, megint mondok ilyen csúnya dolgokat. Számok inverzió számát. Emlékezzünk vissza egy pillanatra. Mit is jelentett az a mínusz egy? Hogy hány darab cserével tudtam a megfelelő helyére juttatni azt az egyest? Ugye, amikor a második sorban volt ott egy cserével, harmadikban már két cserével, és így tovább. Tehát, mit jelent ez az inverziószám? Éppen ezeknek a cseréknek a számát. Azaz, megfogalmazom, i azt a számot, azt az egész számot, legkisebb pozitív egész számot jelenti, amely segítségével amely segítségével i cserével, i párcserével a k1, k2, kn szám n-es átrendezhető az 1, 2, 3 n szám n-esbe. Mutatok egy példát, aztán tök világos lesz az egész. Hát például az 1, 4, 3, 2 lenne ez a szám, mondjuk 4 darab szám esetén. Hány darab párcserével tudom én átrendezni az 1, 2, 3, 4-be? Melyik az a minimális párcsere, amikor biztosan át tudom rendezni? Hát tessék megnézni. Hát az 1-es az jó helyen van, azt ne cserélgessük. A 3-as, 4-est, nem. Először a 2-es, 3-ast fölcserélem. De hát akkor hány cserével tudok én oda eljutni? Szomszédos cseréket kell csinálnom. nézzük meg. Az első lépés mi legyen? Jó, cseréljük először a 2-es 3-ast. 1. De le is írom, jó? Tehát 1-4-3-2. Első lépésben azt csinálom, hogy 1-4-2-3. Egy lépés. Következő lépés. 1-2-4-3. Második lépés volt. És az utolsó lépés. 1-2-3-4. 1-2-3 lépésbe kell tudtam ide eljutni. Tehát ennek a ehhez tartozó inverzió szám, tehát az 1-4-3-hoz 2-höz tartozó inverzió szám, akkor 3 lesz. Magyarul, hogyha itt ennyi elem lenne, akkor itt egy mínusz 1-es szorzó jönne be. És ez arra utal vissza, tehát hogyha ezt most precízen végig gondoljuk, hogy ott a megfelelő helyre azt a bizonyos egyest hány darab ilyen párcserével tudod eljuttatni. Ez ugyanez a gondolatmenet, és éppen emiatt jönnek be ezek a mínusz egyes. Na most ennek nagy jelentősége van, ezt senki nem fogja önöktől visszakérdezni, hogy itt most pontosan mit jelentenek ezek a dolgok, ezt ennek elvi jelentősége viszont nagy. Méghozzá micsoda? Hát tessék elképzelni a következőt. Tehát következmény. Mit látunk? Hogy a determináns értéke igazából mitől függ? Attól függ, hogy a determináns elemei közül szám n-eseket választok ki. Méghozzá hogyan? Minden egyes sorból pontosan egy elemet választok, és minden egyes oszlopból is pontosan egy elemet választok. Az összes lehetséges módon ezeket összeadom egy megfelelő előjellel ellátva. De mi ennek a következménye? Hogy igazából az egyik következmény. A determinánsban nem lényeges hogy sorról vagy oszlopról beszélünk. Beszélünk a determináns értékével kapcsolatban. Mit akarok itt mondani ezzel? Hogy igazából itt csak a mátrix elemein múlik az, a determináns elemein múlik az, hogy mi lesz az értéke. Teljesen lényegtelen, hogy ezek a determináns értékek most sor szerint lettek kifejtve, vagy oszlop szerint lettek kifejtve, vagy mi szerint, hogyha végigviszem a kifejtést, ugyanazt az elemet kapom. Azaz, ennek a következménye, hogy a transzponált determináns értéke ugyanaz. Na, mit akarok itt mondani, tehát, hogy tisztázzuk a dolgot. Hogyha egy determináns tükrözünk a fő átlójára, azt hívjuk ugye transzponáltnak. Az a transzponált determináns, úgymond. Ezen megfontolás szerint annak az értéke az ugyanaz lesz, mint az eredetinek az értéke. Tehát, hogyha egy determinánsban, mondjuk itt egy determináns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, akkor ez ugyanaz lesz, mint hogyha az elemeit transponálom miért lesz ugyanaz? Mert hogyha elvégzem a kifejtést, a végén ugyanaz a számennes halmaz alakul ki. Tehát a transponálás nem változtatja meg az értékét. Na most, a másik, hogy másik következmény, amit mondjuk egy törlés után leírok valahova, a másik következmény az, hogy egy determinánsnak a kifejtését az bármely sora és bármely oszlopa szerint vígan megcsinálhatom. Oszlopa szerint kifejthető tehát magyarul az oszlopok és a sorok szerepe teljesen azonos. Ugye? Tehát például mutatok egy példát, ugye, hogyha mondjuk ugyanezt a determinánst az előbb kifejtettük, ugyanezt a determinást kifejtettük az első oszlop szerint, az úgy nézett ki, hogy szumma j egyenlő 1-től n-ig aj egyszer aj egy fölülvonás. Igaz? Na most ez az első oszlop szerinti kifejtés volt, de hogy néz ki ez az egész, hogyha az első sor szerint fejtem ki? Hát teljesen ugyanez a gondolat, mondjuk i egyenlő 1-től n-ig, a 1 i szer a 1 i fölülvonás alakban is írhatom. Nyilván ugyanazt az értéket kell kapnom, csak ilyenkor az a 1 i aldeterminánsok hogy keletkeznek? Hát mondjuk az A1-2-nél, hogy kihagyom ezt, és ezt a sort, és ezt az oszlopot, a maradékból keletkezik a megfelelő előjeles aldeterminás. Na most, van egy szokásos elnevezés, amit sokszor használtak már, gondolom, ez úgy egy saktábla szabály. Hát a saktábla szabály az igazából azt mondja ki, hogy ennek az aldeterminánsnak milyen előjelet kell hozzá vigyeszteni. És nagyon egyszerű megjegyezni, mert igazából azon múlik az előjel, hogy itt ezeknek az indexeknek az összege az páratlan vagy páros. Ha páros az összeg, akkor ennek az előjele ez mindig pozitív. Ha páratlan az összeg, negatív. És ezt úgy is meg lehet jegyezni, hogy itt pozitív, akkor mellette negatív. Pozitív, és így tovább. Tehát felváltva pozitív és negatív, tehát ilyen saktábla szerűen kapnak előjeleket ezek az aldeterminánsok, ezért szokták ezt saktábla szabálynak is nevezni. Oké. No, ez így rendben van körülbelül? Tessék szólni tényleg, hogyha valami. Oké. No, és beszélünk egy picit a következőről, ami a szándékom itt amit szeretnék bevezetni a következőkben, ez az úgynevezett rangfogalom. Ez egy nagyon lényeges lineáris algebrai fogalom, hogy egy mátrixnak mi a rangja. Na most ez nagyon szorosan kapcsolódik ezekhez a determinánsos fogalmakhoz is, meg hát a lineáris algebra korábban megbeszélt alapfogalmaihoz. Emlékezzünk vissza, hogy mikor mondtuk azt vektorokra, hogy lineárisan függetlenek. A vektortérben definiáltuk ezt a fogalmat. Hogy is nézett ki? Hogy egy n-dimenziós vektortérben az A1, A2, AN vektorokat lineárisan függetlennek neveztük, hogyha megszorozgattuk a megfelelő test elemeivel, ami fölötti vektortérről beszélünk, és az egyenlővé tesszük a null vektorral, akkor az csak úgy lehetett, ez a szorzat, csak úgy lehetett null vektor, ha ezek az testbeli elemek mind nullák. Megint. Egy nagyon érdekes tétel következik. Ez pedig a következő. Nagyon sok szép következménye lesz ennek, és a jövőben tudjuk használni. Az A1, A2, AN oszlopvektorok hát egy n-dimenziós vektortérben vagyunk. Tehát, hogyha meg ennek a koordinátáit fölírjuk, akkor az n darab koordinátát tartalmaz, tehát ez n darab vektor egy n-dimenziós vektortérben. És azt állítom, hogy lineárisan függetlenek pontosan akkor, ha, mit sejtenek, mi lehet itt a tétel? Tehát a lineárisan függetlenség, oszlopvektor lineárisan függetlensége szoros kapcsolatban van az azon oszlopvektorok által alkotott determinánssal. Tehát pontosan akkor, ha a determinánsuk, tehát ezen oszlopvektorokból alkotott determináns nem nulla. Oké? Tehát nagyon érdekes dolog, tehát hogyha lineárisan függetlenek, ugye arra tessék gondolni például, ők egy egyszerű példát mondok, hogy a szokásos háromdimenziós terünkben megadok három vektort, az 1-0-0-át, a 0-1-0-át és a 0-0-1-et, mint az IJK vektorokat. Ezek egymástól lineárisan függetlenek, mekkora az általuk kifeszített testnek a térfogata, azaz mekkora a determinánsuk, az ezen három vektorból alkotott determináns, hát éppen 1, nem 0. Ugye, tehát valamilyen módon a függetlenség és a nem nulla determináns, ez egy összefüggő fog. Mondok egy másik példát. Három vektorod van, de a harmadik vektor, hogyha itt fölkókad, ugye itt van a két vektor, mutatom, két vektor, itt a harmadik, itt van. Ezen három által kifeszített parallelepipedon nem nulla térfogatú, azaz az általuk fölírt determináns nem nulla. Ugye, mint a koordinátákat beírnám. De viszont, hogyha ezt itt legyomom ebbe a síkba, akkor az általuk fölírt determináns mennyi lesz? Nulla lesz nyilván, mert a térfogat nullává válik, de akkor ez a három már összefüggővé vált, ez a három vektor. Tehát egy nagyon egyszerű és fontos fogalom, aminek sok szép következménye lesz. Na nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt bebizonyítani. Hát nem bizonyítom be az egészet, csak az első részét. Ugye itt két részben kell bizonyítani. Az első része a bizonyításnak, hogyha det, hát A1, A2, AN. Nem nulla, ebből következik, hogy az A1, A2, AN lin függetlenek. A másik részbizonyításnak minek kell lenni, hogyha A1, A2, AN függetlenek, ebből következik, hogy a determinánsuk az nem nulla. Bizonyítás az elsőnek, jó? Méghozzá egy indirekt bizonyítást csinálunk. Tegyük fel indirekt. Tegyük fel indirekt, hogy az A1, AN lineárisan függők. Összefüggők. Na nézzük. Mit jelent az, hogy egy halom vektor lineárisan összefüggő? Ez azt jelenti, hogy az egyiket ki tudom fejezni a többiek segítségével. Teljesen mindegy melyiket. Például ebből az következik, hogy mondjuk AI az egyik eleme kifejezhető mint úgy, mint a lambda 1 A1 plusz lambda 2 A2 plusz lambda N AN. Hát az A, itt persze itt hiányzik belőle az AI-edik tag, azt kifejeztem a többi segítségével. Ugye, tehát a lineáris összefüggőség éppen azt jelenti, hogy a összefüggők, ha valamelyik kifejezhető a többi lineáris kombinációja. Jó, szóltok, hogyha valami gond van. Na most tessék akkor megnézni, hogy milyen determinánsunk van. Ilyenkor a determináns A1, A2, itt van az AI-edik tag, itt az AN-edik tag. Megnézzük, hogy mennyi lesz a determináns. Hiszen ugye tudjuk azt, hogy ha nem nulla, abból kéne nekünk arra következtetni, hogy független. Ezért föltettük azt, hogy összefüggők, és megnézzük, hogy milyen a determináns. Egyenlő. Az AI helyébe benyomatjuk ezt a többit. Mit kapunk? Determináns. A1, A2. Az I-edik hogy néz ki? Ide. Beírom az I-edik helyére. Lambda 1, A1 plusz lambda 2, A2 plusz lambda N, AN. És AN. Persze ebből az I-edik tag ugye kipottyant, azt kifejeztük, ugye? Azt fejeztük. Tehát ez a AI. Most tessék meg elképzelni azt, hogy erre alkalmazom az axiómákat, a determináns axiómát. Hogy is néznek az axiómák? Az összes többit hagyom békében, ezt pedig fölbontom annyi részre. A lambdákat meg kiemelem. Mennyi lesz ez a determinás? És miért? Nulla lesz, miért? Mert van két azonos oszlopa, ugye? Miből látszik ez? Hát tessék nézni, mondjuk az első felbontási rész úgy fog kinézni, hogy A1, A2, bam, 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 A1, és utána a többi az. Van benne két azonos oszlop, tehát nulla a determináns. És ez mindegyikhez találok egy azonos oszlopot. Igaz? Szóljatok, hogyha... Tehát az első és második axiómát alkalmazva, első és második axiómát alkalmazva azt kapjuk, hogy, na, egy kicsit kiírom, jó, hogy lehessen jobban érteni. Determináns A1, ugye a lambda 1-et kiveszem, lambda 1, az I-edik helyen megint van egy A1-es, tehát itt egy A2, A1 lesz, AN. Plusz lambda 2-ször det A1, A2, És itt megint van egy A2, és itt meg van egy AN. Ezt már biztos nem látja senki. És így tovább. Érthető ez a gondolat, ugye? Tehát lényeg az, hogy az első és második axióma szerint lebontjuk, és mindig találunk benne két azonosat. Itt az A1-et, aztán az A2-t, és itt. Oké. Hát azért ez szép. Tehát, és akkor ebből mi következik, hogy az egész egyenlő nulla, és itt ellentmondásra jutunk, azzal, hogy a feltétel szerint a determinánsnak nem szabad nullának lenni. Tehát az indirekt feltevés ellentetje igaz, magyarul ebből az következik, hogy az A1 A1-nál független. Most ez a tétel lehetővé teszi nekünk a következő definíció kimondását. De tessék kérdezni, hogyha... Tehát, hogy lássuk egészbe, hogy mire ment ki a játék. Jó? Tehát, hogy melyik irányba haladunk. Tehát, hogy nem össze-vissza vannak ezek a mozaik kockák, hanem szépen egy egészet alkotnak. Csináltunk lineáris tereket, abban a vektorokra különböző dolgokat megadtunk, összefüggőség, függetlenség, bázis, dimenzió. Utána csináltunk mátrixokat, mátrixok között csináltunk műveleteket. Ezeket félre raktuk. Utána csináltunk determinánst, ami bizonyos vektorokhoz hozzárendel egy számot. Utána most lassan kapcsolódik az egész, mozaik darabok összeállnak egy egészé. Utána megnézzük azt, hogy az függetlenség és a determináns fogalma hogy kapcsolódik egymáshoz. És most hozzáveszük a mátrixokat. Most a következő definíció azt fogja kimondani, hogy a mátrixokhoz hozzá tudunk rendelni egy fogalmat, ez a rang. És ez a rangfogalom, ez aztán mindenhova be fog gyűrűzni itt a lineáris algebrában, az lineáris egyenletrendszerekben, mindenben. És abból akkor áll össze aztán egy szép egész nekem. Ez egy, mondom, egy kulcsfontosságú definíciót néznénk meg. Az n-szer m-es A1-1, A2-1, AN1, A1-2, A1M, A2-2, A2M, ANM. Mátrix. Rangjának nevezzük az oszlopvektorok oszlopvektorai közül a lineárisan függetlenek maximális számát. Hát ez most egy kicsit még lehet, hogy nem mond olyan sokat, de arra tessék gondolni, hogy például a 3x3-as főátlóban csupa egyessel elhelyezkedő mátrixnak mi a rangja akkor? 3 nyilvánvalóan. Ez ugyanaz, mint hogy a 3 vektor kifeszít egy nem nulla determinánsú testet. Tehát szemléletesen ez a kép levegjen a szemünk előtt. Hogyha van n darab vektorunk, ugye, vagy m, ebben az esetben m darab oszlopvektorom van, Márton darab oszlopvektorom van, akkor lényegében mit jelent ez, hogy megkeresem azokat az oszlopvektoroknak a maximális számát, amelyek által kifeszített paralele pipedon térfogata nem nulla. Mert most nagyon szemléletesen mondtam. Ennek lesznek szép módszerei, hogy hogy tudom ezt megállapítani. Na jó. És ehhez kapcsolódik mindjárt egy tétel. Ez a tétel fogja összekapcsolni a rangfogalmat. A rangfogalmat a determináns nem nullaságával. Tehát még egyszer kicsit emlékezzünk vissza, mit is bizonyítottunk. Félig meddig? Hogyha egy vektoroknak n darab vektor akkor és csak akkor lineárisan független, hogyha az általuk kifeszített testnek a térfogata nem nulla, vagy másképp fogalmazva, hogy általuk létrehozott determináns nem nulla. Na, ehhez kapcsolódik a következő tétel. Szépen fogalmazzuk meg a következő módon. A definícióban szereplő mátrix rangja pontosan akkor R, ha találunk az AIJ-ben, tehát ebben a mátrixban egy R-szer R-es nem nulla aldeterminánst, és bármely R plusz 1-szer R plusz 1-es aldetermináns már nulla. Nézzük csak meg, hogy mit is. Tehát ennek a bizonyítása az előző tételünknek, amit bizonyítottunk, következménye, tehát az előző tétel következménye. Tehát külön nem bizonyítom most, de viszont mutatok rá példát, jó? Írok egy mátrixot, jó? Mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 mátrix. Tehát egy példa. Legyen ez az A mátrix. Mi lesz ennek az A mátrixnak a rangját? Szokás így jelölni a rangot, hogy egy röbetű, és odarakod, hogy milyen mátrixnak a rangját akar. Próbáljuk meg több oldalról megközelíteni. Keressük meg a lineárisan független oszlopvektorok maximális számát. Nézzük meg. Hát itt vannak az oszlopvektorok, melyek lineárisan függetlenek. Hát ezt elég egyszerűen észre lehet venni, hogy kettő lineárisan független, de ez már ennek egy számszorosa. Tehát ez a harmadik vektor már ezekből kisakkozható, hát nagyon egyszerűen ennek a számszorosa. Tehát ezek független vektorok, nem párhuzamos vektorok, tehát ezek valóban nem fejezhetők ki egymás segítségével, tehát ezek függetlenek. Ez viszont nyilván ezzel már egy összefüggő vektor. Tehát ennek az oszlop rangja 2. Tehát az oszlopok közüli függetlenek szám. Na most. 3x3-as aldeterminánst találunk-e, ami nem nulla? Hát a 3x3-as determináns, ebből egy aldeterminánsunk az csak önmaga lehet. Nézzük meg, hogy ez a determináns, ez mekkora, mennyi ennek az értéke. Így van, azt mondja a kisasszony, hogy ennek a determinánsa biztos, hogy nulla, mert ennek a sornak, és ez az oszlop, bocsánat, ennek kétszerese. Ha azt a kettest kiemelem, akkor mit kapok? Hogy ez az oszlop ugyanaz, mint ez az oszlop, és két azonos oszloppal rendelkező determináns értéke már nulla. Tehát 3x3-as aldetermináns nincs, ami nem nulla, de viszont 2x2-es aldeterminánst annyit találok, amennyit nem szégyelek. Például itt van egy 2x2-es aldeterminás, ennek a determinánsnak az értéke 1x5 mínusz 4x2 mínusz 3, tehát nem nulla. Ebből alkotott az aldeterminás. Tehát 2x2-es találtam, 3x3-as determinás már nem tudok találni, tehát valóban igaz, legalábbis erre a példára vetítve nyilván, ugye általában is igaz, hogy a rang, a determinánssal meghatározott rang ugyanaz, mint a sorokkal meghatározott, mint az oszlopokkal meghatározott rang. Hát ezt mondja ki ez a pici kis tételünk itt az előzőeknél. Sőt, egy következményt is mondhatok. Az oszlop rang ugyanaz, mint a determináns rang, az pedig ugyanaz, mint a sorrang. Ez a sorrang, ez jól hangzik, majdnem sörrang, sorrang. Tehát mit értek ezen? Ugye, tehát ez most ezt kicsit idézőjelbe, de teljesen... Oszlop rangnak mit neveztünk? Az oszlopok közül a lineárisan függetlenek maximális számát. Most elvileg mondhatom, hogy a sorrang az pedig micsoda? A sorok között a függetlenek maximális száma. De viszont azt az előző tétel miatt tudjuk, hogy az oszlop rang ugyanaz, mint a determináns rang. A determináns értéke viszont a sorokra meg az oszlopokra immunis, tehát teljesen fölcserélhetők. Az viszont akkor ebből következően megegyezik a sorrangra, sorranggal. Tehát az oszloprang, sorrang vagy determináns rang, az ugyanazt az értéket kell, hogy adja egy mátrix esetében. Na hát, jól elhúztam az időt, hát köszönöm a figyelmüket, és...